Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm Önöket! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bánhalmi Gábor, a K&H alapkezelő vezető stratégiája. A mai adásban szeretnénk segítséget adni ahhoz, hogy a hallgatóink jobb befektetőkké válhassanak, és kevesebben essenek bele olyan általános hibákba, amelyeket amúgy könnyedén el lehetne kerülni. Szia Gábor, köszöntelek az adásban!
Szia Tamás, köszöntöm én is a hallgatókat!
A mai témánkhoz a kiindulási pontot a hagyományos közgazdaságtan megállapításai adják, ugye miszerint a befektetők mindig észszerűen cselekednek, döntéseiket az összes elérhető információ alapján hozzák meg, és ezeket az információkat logikusan és racionálisan dolgozzák fel. Ugye ez eddig mind nagyon szépen hangzik, a valóságban azonban túl sokszor érzelmi alapon és nem racionális módon döntünk, és így a saját érdekeink ellen megyünk. Ezeket a kérdéseket amúgy a viselkedés közgazdaságtan részletesen tárgyalja, hogy mi most itt a teljesség igénye nélkül csak a legjellemzőbbeket szeretnénk ismertetni. Kezdjük is mondjuk a legjellemzőbb érzelemmel, ami a befektetéseknél megjelenhet, a félelemmel, hogy veszíteni fogunk. Ez ugye egy alapérzelem, de nem lehet, Gábor, hogy pont ez akadályozza meg azt, hogy felelőtlen döntéseket hozzunk?
Igen, ez egy nagyon érdekes felvetés. A félelem nagyon mélyen van belénk kódolva, és hát ahogy te is mondtad, amikor befektetési döntéseket hozunk, akkor sokszor az érzelmeink vezérelnek minket, és hát a félelem egy nagyon alapvető érzelem, úgyhogy erre tényleg oda kell figyelni. Hozok egy nagyon egyszerű példát, hogy lássuk, hogy amikor befektetési döntést hozunk, hogyan is befolyásol minket a félelem. Képzeljük el azt, hogy felajánlanak nekünk mondjuk egy biztos 5000 forintot, vagy pedig választhatunk egy érme feldobást, ahol vagy nem kapunk semmit, vagy 10000 forinthoz jutunk. És ilyen esetben jellemzően szerintem a legtöbbünk az a biztos 5000 forintot fogja választani, hiszen azt már nem veti el tőlünk senki, nem kell kockáztatnunk miatta. Ezzel szemben, hogyha valaki oda jönne hozzánk és felajánlana egy olyan választási lehetőséget, hogy vagy biztosan elveszítünk 5000 forintot, vagy pedig választhatjuk az érme feldobást, és ott vagy nem veszítünk semmit, de lehet, hogy 10000 forintot is bukhatunk. Ebben az esetben sokszor inkább kockáztatunk, és az érme feldobást választjuk, és az az érdekes, hogy ugye mindenhol az esélyeink ugyanolyanok, tehát teljesen azonosak az esélyeink, viszont jellemzően sokkal jobban félünk a veszteségtől, mint amennyire örülnénk egy ugyanolyan mértékű profitnak. Úgyhogy az első esetben biztosra megyünk, lemondunk nagyon könnyen a nagyobb hozamról, míg a második esetben annyira félünk a veszteségtől, hogy inkább kockáztatunk, és még nagyobb veszteséget is vállalhatunk. Tehát a félelem olyan mélyen van belénk kódolva, hogy ha befektetési döntéseket hozunk erre, nagyon-nagyon oda kell figyelni. És egy jellemző hiba, ami ebből fakad, az az, hogyha van mondjuk egy nyereséges pozíciónk, akkor azt nagyon gyorsan hajlamosak vagyunk lezárni, míg hogyha van egy veszteséges pozíciónk, szerintem ezzel már nagyon sokat találkozhatunk, sok ideig ülünk rajta, arra várunk, hogy előbb-utóbb majd nullába jut, és sokáig tartjuk ezt a veszteséges pozíciót, nagyon félünk attól, hogy realizálnunk kell ezt a veszteséget. De hát a nyerő stratégia befektetéseknél pont ennek az ellenkezője, hogyha van egy nyerő pozíciónk, egy nyereséges pozíciónk, azt érdemes hosszú távon is dolgozni hagyni, a veszteségeinket pedig időben viszonylag limitált veszteségnél le kell zárni. Úgyhogy talán ebből a szempontból a fő konklúzió az az, hogy a félelem sokszor az ismeretlenből fakad, úgyhogy ha a befektetések valós kockázatát megértjük, tudjuk, hogy milyen befektetést választunk, és tényleg a megfelelő időtávon gondolkodunk, akkor igazából nem kell mitől tartanunk.
Jó is, hogy behoztad az időtávot, hiszen ugye nekem az a tapasztalatom, hogy ma túl sok olyan megtakarítás van rövid, és itt akár ilyen pénzpiaci eszközökre gondolok, tehát ilyen eszközökben esetleg csak szabadon a számlán, amelyeknek ugye a valós felhasználása ténylegesen csak 5, esetleg 10 év múlva lesz. Viszont ugye a befektetők többsége, ha megkérdezik tőle, hogy hát meddig tudja nélkülözni ezt a pénzt, akkor azt feleli, hogy hát bármikor kellhet, nem akar hosszabb távon gondolkodni, viszont mindezek mellett sokszor mégis évekig állott hozam nélkül. Szerinted miért van ez?
Ez a rövid távú szemlélet, amit te is behoztál, szintén egy nagyon-nagyon erős érzelem, egy nagyon erős szempont, ami belénk van kódolva, és a befektetéseknél nagyon rossz irányba tud minket elvinni. Hoztam még egy hasonló példát, mint az előző, hogyha valaki mondjuk odajön hozzánk, és azt mondja, hogy van két választási lehetőségünk, vagy most azonnal ad nekünk 10 000 forintot, vagy holnap ad nekünk 11 000 forintot, akkor a legtöbbünk szerintem jellemzően az azonnal a markunkba vándorló 10 000 forintosra szavazna, hiszen azt egyből megkaphatjuk, nagyon örülünk neki. De hogyha a választási lehetőség arról szólna, hogy mondjuk egy hónap múlva kaphatunk 10 000 forintot, vagy egy hónap plusz egy nap múlva 11 000 forintot, akkor már szerintem a legtöbbünk a nagyobb összeget választja. Hiszen az időpont már elég távoli, kevésbé zavar meg minket az azonnali pénzígérete, úgyhogy ebből az a konklúzió, hogy sokszor nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy a nagyon rövid távú előnyökre fókuszáljunk, viszont így szem elől tévesztjük a hosszú távú stratégiai céljainkat, úgyhogy ha a befektetések világára szeretném ezt lefordítani, akkor hiába rakunk össze akár egy befektetési tanácsadó segítségével egy nagyon szép, hosszú távra szóló portfóliót, megvan a hosszú távú befektetési stratégiánk, de hogyha a könnyen elérhető előnyökért nagyon gyorsan akarunk dönteni, elhamarkodott befektetési döntéseket hozunk, akkor nagyon sokszor lemondunk a hosszú távon elérhető, sokkal jelentősebb profit lehetőségéről, úgyhogy a rövid távú szemlélet szintén nagyon erősen belénk van kódolva, és komolyan kell dolgozni azon, hogy a befektetési döntéseknél ettől el tudjunk vonatkoztatni.
Itt én még azt is problémának érzem, hogy ugye sok befektető, hát hogy is mondjam, rugalmatlan, hiszen főleg az elmúlt pár évben azért a feje tetejére állt a világ, ugye olyan eszközökkel lehet jól keresni, amikkel évekig nem nagyon lehetett, viszont még mindig vannak olyanok, ugye szép számmal, akik foggal körömmel ragaszkodnak valami régen jónak tűnt megoldáshoz, és nem feltétlenül nyitottak az újra. Ez is szerinted egy ilyen általános probléma?
Igen, ez a szemlélet is nagyon mélyen belénk van kódolva, talán úgy lehet a legjobban összefoglalni, hogy hajlamosak vagyunk ragaszkodni a korábbi elgondolásainkhoz. Szerintem ezt mindnyájan tudjuk, hogy ez a mindennapi életben sokszor így van, de a befektetéseknél ez is nagyon rossz tévútra tud minket vinni. Ennek a háttere tulajdonképpen az, hogy ha van egy korábbi ötletünk vagy módszerünk, akkor annak a megváltoztatásának a kockázatát általában sokkal nagyobbnak érezzük, mint azokat az előnyöket, amit a megváltoztatással kapnánk. Ez állhat ennek a hátterében. Mondok erre egy példát. Van mondjuk egy részvény, amit korábban megvettünk, mert egy nagyon szép elméletünk volt arról, hogy a cég miért lehet majd sikeres, miért futhatnak fel az eladásaik, ez egy nagyon szépen összerakott elmélet volt, és ehhez hajlamosak vagyunk ragaszkodni, még akkor is, ha folyamatosan sorjáznak a részvényről a rosszabbnál rosszabb hírek, de mi még mindig leragadtunk az eredeti elképzelésünknél, és ezért úgy gondoljuk, hogy előbb-utóbb majd megvalósul, amit korábban elképzeltünk. Tehát nagyon fontos, hogy mindig objektíven szemléljük az adott befektetés kilátásait, és képesek legyünk akár az egyik napról a másikra megváltoztatni a véleményünket, hogyha a körülmények azt megkívánják, úgyhogy a befektetéseknél, ha ragaszkodunk a korábbi elgondolásainkhoz, szintén tévútra tud vinni minket.
Az jutott most eszembe, hogy mondtad is, hogy nagyon ragaszkodunk a korábbi elképzeléseinkhez, hogy a mai világban, ugye nekem ez egy kicsit furcsa is, hiszen ugye gyakorlatilag korlátlan mennyiségű információ áll rendelkezésünkre, és a nap 24 órájában, tehát nem kellene szerinted emiatt sokkal jobb befektetési döntéseket hoznunk?
Ez is egy nagyon fontos szempont, amit most felhoztál, és a viselkedési közgazdaságtanban ezt sokszor a tudás illúziójának nevezik. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy minél több információt habzsolunk be egy-egy számunkra idegen témával kapcsolatban, annál magabiztosabbnak érezzük magunkat benne a mai világban. Szerintem ez nagyon jellemző mindnyájunkra, hogy egyszerűen annyi információ áll rendelkezésünkre, hogy nem tudjuk megállni, hogy még többet fogyasszunk belőle, és úgy érezzük, hogy minél többet fogyasztunk ebből, annál inkább magabiztosabbak vagyunk. De hogyha ennek megnézzük a hátterét, elég sok tanulmány bizonyítja azt, hogyha megnézzük az előrejelzéseink pontosságát, akkor az nem igazán fog emelkedni azzal, hogy egyre több és több információt habzsolunk fel, inkább megzavarja az értékítéletünket. Ezzel is szerintem sokat találkozhatunk. Úgyhogy a befektetések világában ez általában rossz döntésekhez vezet, hiszen elkezdünk cikkeket olvasni egy témában, minél több ilyen cikket olvasunk el a témában, annál magabiztosabbnak érezzük magunkat, hozunk egy döntést, beleugrunk egy befektetésbe, aztán rájövünk később, hogy milyen meggondolatlanok is voltunk, hiszen nem volt meg a tényleges információnk, amire szükségünk volt. Hát, hogy mi segíthet ebben a helyzetben, én azt gondolom, hogy van egy nagyon jó tanács, van egy határozott elképzelésünk, de mindig gondoljuk végig az ellentétes álláspontot is, és nagyon sokat segíthet az, ha mindig feltesszük magunknak a kérdést, hogy miért nem vásárolnánk az adott befektetési eszközből, és ha végigmegyünk ezen a gondolatkísérleten, akkor a végén egy nagyon kiegyensúlyozott, jó döntést tudunk hozni.
Egy kicsit az előző témához is kapcsolódik a következő kérdésem. Hogyha valaki úgy érzi, hogy tisztában van a piac működésével, és elég magabiztos is, akkor sok olyan lehetősége van, ahol ezt ugye le is tudja kereskedni. Ugye, ha mégsem jön úgy össze a dolog, ahogy azt elképzelte, akkor meg gyorsan meg tud szabadulni ezektől a befektetésektől. Tehát, hogyha folyamatosan adunk, veszünk, akár én azt gondolom, hogy még jól is járhatunk, legalábbis ugye a nagy számok törvény alapján biztos lesznek nyereséges befektetéseink is. Ez szerinted inkább egy követendő, vagy inkább egy elkerülendő stratégia?
Inkább egy elkerülendő stratégia, hogyha az előbb a tudás illúziójáról beszéltünk, aminél több információnál, akkor itt pedig behozhatjuk az irányítás illúzióját, hogyha nagyon magabiztosak vagyunk, és nagyon sokszor kereskedünk, úgy érezzük, hogy mi irányítjuk az eseményeket, de valójában ennek egy olyan következménye van, hogy eltérünk az optimális portfóliónktól, eltérünk a hosszú távú stratégiánktól, egyre inkább érzelmi alapon hozunk meg rövid távú döntéseket, a napi hírek befolyásolják azt, hogy mit veszünk és mit adunk el, nagyon sok átgondolatlan ügyletkötésünk lesz, és hát bejönnek a magasabb költségek, mert minél többször kereskedünk, annál inkább nőnek a költségeink is. Itt talán a legfontosabb az, hogy mindig tartsuk észben, hogy a befektetéseknél hosszú távon a vedd meg és tartsd stratégia adja a legtöbb hozampotenciált. Ezek a befektetési stratégiák jellemzően felül teljesítik az aktívan kereskedő befektetési stratégiákat. Hogyha túl gyakran ugrálunk ki és be a piacról, akkor kaphatunk egy olyan hamis illúziót, hogy mi irányítjuk az eseményeket, de valójában extra hozamot nem termelünk, sőt a legtöbb esetben elmaradunk attól a potenciális profittól, mint amit egy vedd meg és tartsd stratégiával érnénk el. És ha már itt az illúziókról beszélünk, az irányítás illúziója azt is adhatja nekünk, és szerintem ezt is jól ismerjük, hogy el tudjuk érni a tökéletes időzítést. Talán mindenki úgy indul neki a befektetéseknek, amikor elkezd ezzel foglalkozni, hogy azt reméljük, hogy majd mindig megérezzük azt, hogy mikor van a piac alja, mikor van a teteje, majd az alján veszünk, a tetején eladunk, és hát így a legjobbkor fogunk beszállni, és a legjobbkor fogunk kiszállni a befektetésektől. És hát ezzel szemben a szomorú valóság az, hogy általában, amikor a piac tetejéhez közel vagyunk, akkor elkap minket a kapzsiság, és még több kockázatos eszközt akarunk venni, hiszen ilyenkor már ezt látjuk a különböző médiumokban, a szalagcímekben, hogy megéri ilyen befektetésekbe fektetni. Tehát ilyenkor vásárolunk még, a másik oldalon meg, amikor mélyponton van a piac, akkor pánikba esünk, és a lehető legrosszabbkor adjuk el a befektetésünket. Általában akkor fordul természetesen a piac, amikor már a lehető legtöbben kapitulálnak, és elengedik a befektetéseiket. Tehát pont az ellentétes hatást érjük el. Ugye mit tehetünk? Egyáltalán nem érdemes várni a tökéletes ki- és beszállási lehetőségre, nem fogjuk tudni eltalálni a piac alját és a tetejét. Fokozatosan, hónapról hónapra kell felépíteni a portfóliónkat, és hát természetesen csak annyi kockázatos eszközzel, amit a kockázatvállalási hajlandóságunk és képességünk is megenged, és hogyha van már egy jól fölépített, fokozatosan felépített portfóliónk, ahhoz ragaszkodjunk hosszú távon, így érhetjük el a lehető legtöbb profitot.
Erről, mármint hogy majd a piac alján veszünk meg a tetején eladunk, nekem mindig a magyar részvénypiac jut eszembe, hiszen számtalanszor láttam már olyat, hogy egy befektető elutasít mondjuk egy befektetési alapot azzal, hogy hát én bizony óvatos duhaj vagyok, nem bírom a kockázatokat, viszont ha például kap egy tuti tippet a szomszédjától, hogy OTP részvényt kell venni, mert nagyot esett, és biztos emelkedni fog, akkor abban gond nélkül beszáll. Ez valóban én látom, hogy ez egy valós probléma?
Ebben a megközelítésben, amit most behoztál, két nagyon jellemző befektetői hiba is van. Az egyik az, hogy sokszor túlzott jelentőséget tulajdonítunk a már ismert dolgoknak. Ez a hazai piac illúziója, vagy a home bias, egy angol kifejezéssel. Ez azt jelenti, hogy amiről sokat olvasunk, sokat mesélnek nekünk a barátaink, ismerőseink, szomszédaink, van egy olyan hamis illúziónk ezzel kapcsolatban, hogy sokkal jobban ismerjük, jobb döntést tudunk erről hozni. És sokszor olvashatunk a hazai befektetésekről, hazai részvényekről, úgy érezzük, hogy ezeket jobban ismerjük, mint a többi befektető, de azonban ez egy nagyon komoly tévedés több szempontból is. Jellemzően egy globális befektetési eszközökből álló portfólió sokkal jobban fog teljesíteni hosszú távon, mint egy adott ország részvénypiaca, ez az első dolog, tehát érdemes mindig egy globális portfólióba gondolkodni. És hát egy jól összerakott színes portfólióval ugyanolyan kockázati szint mellett sokkal magasabb hozamot érhetünk el, mint néhány egyedi részvénnyel, amiről úgy gondoljuk, hogy jobban ismerjük, mint a többi befektető, de ez is egy hamis illúziót ad nekünk. És a másik befektetői hiba, amit ez a megközelítés hordoz, az a lehorgonyzás csapdája. Ez azt jelenti, hogy amikor hozunk egy befektetési döntést, és bizonytalan helyzetben érezzük magunkat, akkor sokszor aránytalanul nagy súlyt tulajdonítunk az elsőként hallott információknak, még akkor is, ha az teljesen jelentéktelen, vagy nincs igazából köze a valós befektetési döntéshez. Innentől viszont ez jelenti majd nekünk a kiindulópontot, a horgonyt, úgyhogy ha először hallunk mondjuk egy valóságtól elrugaszkodott becslést, van egy rossz első benyomásunk, valaki nagyon lelkesen nyilatkozik egy adott részvényről, vagy a megérzésünk alapján döntünk, akkor hamis módon úgy érezzük, hogy van valami reális dologba kapaszkodnunk, de egy nagyon rossz ponton horgonyoztunk le, és később ez természetesen rossz befektetési döntésekhez vezethet. Mit tudunk tenni? Tudatosan kell arra törekednünk, hogy ne az első benyomás, az első információ határozza meg a gondolkodásunkat. Ez nagyon nehéz amúgy, tehát erre tényleg nagyon oda kell figyelni, de hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor elkerülhetjük, hogy teljesen irreleváns adatokat kezeljük tényként, és aztán ez alapján hozzunk meg befektetési döntéseket.
Ahogy a bevezetőben is említettem, tehát nem az összes, a szakirodalomban is megtalálható hibát fogjuk most bemutatni, de hát azért azt gondolom, hogy így is bőven kaphattunk belőlük kóstolót, de hogy valami pozitív üzenettel zárjuk a mai adást is. Gábor, mi az, ami segíthet nekünk elkerülni ezeket a hibákat? Vagy az, hogy tudatosítjuk magunkban, talán már elegendő is lehet?
Igen, szerintem ez nagyon fontos, hogy ezeket tudatosítsuk magunkban, és azt is tudatosítsuk, hogy ezek a befektetői hibák teljesen természetes emberi viselkedésből, a meglévő tulajdonságainkból fakadnak, ezek ellen nem küzdeni kell, hanem fel kell őket ismerni, hogy te is mondtad, tudatosítani kell, ha ezekre mindig oda tudunk figyelni, és tudatosítjuk, és megpróbálunk ezektől elvonatkoztatni, akkor már óriási lépést tettünk afelé, hogy elkerüljük ezeket a jellemző befektetői hibákat. De talán a legfontosabb az, hogy ha befektetési döntést hozunk, akkor azt mindig hosszú távra hozzuk meg, állítsunk össze egy számunkra megfelelő portfóliót, akár egy szakértő befektetési tanácsadó segítségével, és hogyha ez megvan, ehhez ragaszkodjunk hosszú távon, és ezzel tudjuk elérni a lehető legnagyobb profitot.
Tökéletes zárszó volt. Én köszönöm, hogy ismét segítettél egy kicsit jobban eligazodni a befektetések kapcsán, és ugye most kivételesen nem piaci, hanem sokkal inkább emberi oldalról megközelítve.
Köszönöm szépen a meghívást.
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcast-on is.